tulajdonképpen még a 90-es évek közepében kezdődött, amikor egy ilyen osztrák galéria kapcsán kikerültem Ázsiába, és hát ott találkoztam ugye az ember-természet viszonynak egy másfajta megközelítési módjával. És hát ott végül is az első impulzus után hazajövén ez picit dokumentálódtam meg, kutattam mondjuk így ebben a témában. Aztán többször is voltam Japánban, Koreában, tehát talán 32-szer voltam ez idáig ilyen ázsiai országban, és dolgoztam ki. És hát lassan-lassan ugye előjöttek azok a gyerekkori élmények. Ide zárójelben elmondanám, hogy én Csíkdánfalván születtem, tehát ott nevelkedtem Csíkban, és hát azok a gyerekkori élményeknek a lenyomatait bányáztam elő, és akkor ez így egyre fontosabbá vált. Egész addig, amíg 2008-ban doktori disszertációmat is ebből írtam, sőt, tavaly évben a habilitációs előadásom is ebben a témában történt, és pár éve Egerben, ahol tanítok a főiskolán, ott egy ilyen nevű szakirányt is sikerült beindítani, és hát most oktatom is felsőoktatásban. Hogyha így vissza kell idéznem, talán a 97-es tájváni utam kapcsán, ahol ilyen uszadékfákból a tengerparton építettem magamnak egy szobrot, talán ez tekinthető az első, mondjuk így, próbálkozásnak. És hát, amint említettem, egy tudatos kutatás után aztán a 2000-es évek legelejétől már egy picit átgondoltabban és sokkal céltudatosabban, és főleg, hogy rendszeresen kezdtem el ilyen munkákat készíteni. Talán a második az Japánban készült, aztán gyakorlatilag most már több száz ilyen jellegű munkám van.
Önnek köszönhető a természetművészet fogalmának meghonosítása?
Ez a fogalom az angolban, meg akár a németben is már elég régóta, hát régóta mondjuk úgy, hogy a 80-as évek óta létezik, hogy nature art vagy naturkunst. És ugye egy ilyen disszertációban rendszeresen vagy következetesen egy idegen szót használni, az úgy sértette az önérzetemet, hogy miért ne lehetne ennek egy magyar megfelelője, és akkor nagyon sok és elég alapos kutakodás nyelvészekkel konzultálva, meg tényleg átgondolva. Hát elég sok variáció fölmerült, de aztán végül is ez a szó lett, hisz ha van természettudomány, akkor miért ne lehetne természetművészet? Nyilván, hogy ez idegenül cseng még a füleknek, de hát gondolom időkérdése is kanonizálódni fog és beépül a szakmai szókészletben.
Az említett doktori disszertációból könyv is született, természetművészet címmel. Ez egy hiánypótló mű. Kinek szánja, a szakma képviselőinek vagy tankönyvnek?
Ennek van egy történeti íve is, és van egy elméleti rész is benne, ami bizonyos dolgokat megmagyaráz, vagy értelmez. Van egy olyan rész, ami maga az alkotási folyamatról írok, én ahogy tapasztaltam és ahogy megéltem. Tehát azt mondanám, hogy is. Nagyon sok kolléga megtisztel azzal, hogy kér egy példányt, mert szeretné használni, vagy épp felhasználja a különböző dolgozatokhoz. De hát mondhatnám azt is mindenféle kérkedés nélkül, hogy angol nyelven is megjelent, és hát ennek köszönhetően elég sok meghívásom van előadást tartani, meg konferencia részvételre, sőt 2013-14-ben kint tanítottam vendégprofesszorként egy szemeszter Tájvánban, ahová kimondottan emiatt a téma miatt hívtak meg, és ezt oktattam egy fél éven át.
Maradjunk még egy kicsit magánál a fogalomnál, hogy mi a természetművészet és hogyan értendő. A művész beviszi a természetet a galériába, vagy éppen ellenkezőleg az alkotásait viszi ki a természetbe?
Ennek a fogalomnak, vagy ennek a névnek mondjuk úgy, hogy a bevezetésénél fontos szempont volt, és nagyon alaposan át lett gondolva az, hogy ez egy gyűjtő fogalom. Ennek az ernyője alá nagyon sok minden belefér. Tehát ez egy változó, képlékeny dolog, amit ez a név fed. Tehát azt mondanám, hogy jellemzően igen, kint, természetes környezetben készül a műalkotás, jellemzően a környéken felelhető anyagokból, és hát a másik jellemzően pedig az, hogy véges az élettartama, nem az örökkévalóságnak lesz számva. Tehát visszakerül körforgásként a természetbe a mű, és csak a dokumentáció marad. Ez jellemzően hangsúlyozom, de emellett nagyon sok minden, igen, galériában is vannak természetes anyagokból, természetes energiák, vagy akár a tematikája, a ökotematika. Tehát ez egy nagyon szerteágazó dolog, és épp ezért volt szükséges átgondolni ezt a kifejezést, hogy fedjen minden. Régebben ugye minden a landart fogalmával fedtek le, de annak már van egy nagyon sajátos, karakterisztikus jelentése, ami főleg a 60-as évekre és a 70-es évek elejére használjuk.
Ez lenne a tájművészet?
Bocsánat. Igen, a magyar nyelven igen, tájművészet. A 70-es évek óta annyi minden történt, és annyi féle elágazása lett, ami célszerű egy olyan fogalmat használni, ami mindent lefed.
Ha jól értem, akkor a tájművészet és a természetművészet ernyője alá helyezkedik.
Így van.
Hol van a legrégibb hagyománya a természetművészetnek?
Hogyha nagyon komolyan vesszük, akkor ugye akár a Stonehenge vagy a piramisok is egyfajta természetművészeti munkának tekinthetők, nem beszélve azokról a mondjuk múlandó anyagokból készült szobrokat, amelyek a természetben voltak helyezve. Tehát ez a problematika mindig is fölmerült. Egy olyan jelet hagyni a természetes környezetbe, ami a érintetlen természet, mint kontextus fontossá válik, ez mindig is volt. De maga az, hogy tudatosan a négy fal közül a kivonulás, az jellemzően a 60-as évek végére teszik, amikor a művészek különböző motivációk miatt kivonulnak a műteremből, a galéria falai közül, és tudatosan elhagyott természetes környezetekben hoznak létre műalkotásokat. Egy szóval azt mondhatnám, hogy a 60-as évekre tehetünk.
Nyugati, illetve a keleti világ hogyan áll hozzá a természetművészethez? Mi jellemző az ők szemléletükre téren?
Nagyon érdekes ez a, és fontos ez a különbség, hisz a nyugati meg a keleti kultúra, illetve a filozófia vallás az lényegesen különbözik. A keleti vallás filozófia az egy ilyen holisztikus világlátás, tehát Isten, természet, ember az egy és egész, és egy egészként értelmezhető, míg a nyugati kultúrkörben ez egy ilyen hierarchikus világszemlélet a domináns. Ugye van a természet, ember és Isten. Tulajdonképpen a nyugati kultúrában a természetnek az uralása és kordában tartása, vagy de főleg az uralás a jellemző, tehát ez általános, és ez nagyon lényeges különbség. Na most emiatt maga a megközelítés is különböző. Mi nyugaton már ugye racionális módon rájöttünk, hogy a természet erodálása az hova vezet, tehát emiatt is többen aktivista attitűdként fölfogva mentek a természetbe, vagy vetették fel ezt a problematikát, míg keleten ez egy abszolút természetes dolog, hisz ez a világszemlélet feltételezi, és nagyon kedvező ez a kifejezési forma egy keleti művésznek. Tehát két különböző irányból indult, mondjuk úgy, hogy ez a kifejezési forma, de a lényeg az, hogy ez most egy, mint egy ilyen szakmai kapcsolati háló az egész világot behálózza, és most már mindenhol vannak ilyen központok, ahol vagy a tematika, vagy a művészeknek a hozzáállása az ezt jellemzi, és hát Dél-Afrikától Dél-Amerika, természetesen Egyesült Államok, Európa és Ázsiában is most már ez egy ilyen hálózatként működik. Ez nem olyan régen történt meg, talán a 90-es évek óta épül egy ilyen háló. Épp most, ahonnan beszélek, egy ilyen művésztelepen vezetek itt az őrségben, és most is vannak ázsiai, indonéz, tájváni, francia művészek, és hát itt ezek azért izgalmasak, mert ugye ebben a témában való jártasság, illetve a hozzáállás különbözősége ilyen alkalmakkor derül ki egy ilyen művésztelepen.
Mi a helyzet itthon? Erdélyt milyen mértékben foglalkoztatja a természetművészet, hisz felénk a természettel való kapcsolat folytonosnak mondható?
Így van. Tehát ez egy nagyon jó táptalaj Erdély ennek az irányzatnak, és látni, hogy van fogékonyság, tehát van affinitás.
Erős István természetművész.
Örvendetes módon, épp ahogy ön is említette, tehát a természethez való viszonyunk az mindig szoros volt, épp a nyugathoz képest ez az ipari fejletlenség, az most itt pozitív irány mutat, vagy a mérlekbe jó irányba húzza. Ennek köszönhetően mindig is megvolt a természet, tehát a földdel, a természettel való viszonyunk az azért nem szakadt meg. És emiatt mondjuk úgy, hogy nagyon könnyen és magabiztosan tudjuk művelni ezt a dolgot, és örvendetes módon vannak jelei annak, hogy ez rendszeresen és következetesen művelik művészek Erdélybe. Itt most gondolok a Naptelep nevű művésztelepre, vagy akár a Minimum Partira, Kászomba, ami fönt egy tisztáson van, mondjuk az egy ilyen összművészeti rendezvény, de van ilyen műhely is. A Gyergyószárhegyi művésztelepen is azért a 2000-es évektől egyre inkább ez vált fontos tényezővé, ez a koncepció. Vannak művészek, mint Pál Péter Marosvásárhelyi, ő egy ilyen elég jó nevű, nemzetközileg is ismert név, aki ezt műveli a saját birtokán. De a fiatalok közül említhetném Péter Alpárt, az előbb említett Naptelep szervezőjét, de számtalan művész van, akinek az affinitása megvan, és hogyha ilyen helyzetbe kerül, akkor képes kiváló, és ennek a kritériumnak megfelelő műalkotásokat létrehozni.
Erdélyben mikor születtek meg az első természetinstallációk?
Ezt is nagyon nehéz és veszélyes egy dátumhoz kötni, de talán a legfontosabbakról beszélnék. Ugye a 80-as években a legprogresszívebb eseményekről vagy munkákról mondhatok néhány szót, ez pedig hát a MAMU társaság tevékenységéhez köthető, akik a 70-es évek legvégén, 80-as évek elején, mondjuk úgy, hogy nem lévén más megnyilvánulási formájuk, tehát az akkori kultúrpolitika nem tette lehetővé galériákba való kiállítás, múzeumokba való kiállítást, ezért ők mint egy menedékként a Marosvásárhely melletti vizes halmoknál hoztak létre műalkotásokat, felhasználva ugye a vizes halomnak a szakrális kisugárzását, illetve cselekményeket, akciókat, de mindenképp itt érezhető, hogy tendenciózusan a természetes környezetnek a kontextusát használták fel a műalkotásokba. Ezek most elég nagy értékkel, dokumentumértékkel bírnak. Néhány fehér-fekete fotóval dokumentálhatóak ezek az események, viszont művészettörténeti szempontból mindenképp nagyon fontos volt ez a periódus, hisz aki visszaemlékszik a 80-as évek elejére, hogy milyen kultúrpolitika volt, azért ez a lázadó gesztus, az avantgard attitűd, ez még felerősítette ezeknek a munkáknak az értékét.
Azon kívül, hogy vezeti a tábort, min dolgozik jelenleg?
Arra készülök, hogy egyrészt egy mexikói kiállítás nyílik pénteken Budapesten, amit én szervezek, itt megy a tábor, én is fogok alkotni a elkövetkező napokban, de talán ami legfontosabb, és amire tényleg komolyan kell készülnem, az a Bolyai Nyári Akadémia, ami Székelyudvarhelyen lesz a vizuális művészeknek, és az idén azt én fogom vezetni, tehát július 13-tól 18-ig lesz megrendezve, és oda készülök.